hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk is Kalmár András interjúját Moravcsik Lászlóval a hazai energiaszegénységről, és arról, hogyan juthat el a meleg a naperőművek segítségével a legszegényebbek otthonaiba is.
Apropó kreativitás, ugye végig naperőművekről és napról beszélünk, de hát pont az interneten jönnek szembe naponta olyan videók, hogy nagyon klassz kis vízerőmű a patakba, és milyen klassz, és szélturbinák különböző fantasztikus konstrukciókkal, hogy milyen olcsó, milyen egyszerű. Miért van az, hogy ennyire a napra koncentrálunk? Az talán a legegyszerűbb, vagy az, ami legfolyamatosabb. De mondjuk, hát pláne most itt a napokban, ugye szélből sincsen kevés.
Igen. Ez megint ilyen nagyon szakmai kérdés, tehát ugye maga a beruházás és a megtermelhető energiának a viszonylatába, ugye ez dokumentálva van, hogy a szél, a nap, a geotermikus, minek hívják ezt, amikor...
Árapály.
Akár árapály.
Csak így mutogatsz fel.
Igen, amikor a helyzeti energiát használják ki, tehát erre is vannak különböző megoldások. Tehát mondok egy példát, itt van egy óriási nagy kút, amiben, mit tudom én, egy súlyt lengetsz, és ugye amikor fölhúzod, akkor ugye termelsz, amikor leengeded, akkor visszadolgozik, tehát hogy tulajdonképpen magát a helyzeti energiát használják fel. Tehát nagyon sok változat van. Ebből tulajdonképpen a napenergia az egyik, ami Magyarországon a legevidensebben használható, egyszer a napos órák száma miatt, és a terület igénye, és a beruházás mértéke miatt. Tehát például a geotermia az egy hihetetlen jó cucc ilyen szempontból szintén energiatermelésre, de sokszoros a beruházási költsége, mint a napenergiának. De ennek az egésznek úgyis egy ilyen mixe lesz az, ami, és minden ország máshogy fog csinálni.
Tehát ez a más helyzet Izlandon, nem tudom, vagy Ausztriában, de hát nagyon izgalmas, amit mondasz, és hogyha tényleg ez a jövő, hogy ezek a közösségek tulajdonképpen hát nem önfenntartóak tudnak lenni.
Ezek szerintem mind, tehát amit fontos mond, ezek kiegészítő megoldások. Tehát pont az a kulcsa a mostani jogszabályváltozásnak is, amit szeretnénk, hogy gyakorlatilag beengedjen egy szabad piacot a mostani nagyon centralizált rendszerbe. Mert onnantól kezdve, ha beengedi, akkor tehát nem az lesz sose, hogy az önkormányzat el fogja vágni a hálózatot, hanem kiegészített. Pont az lesz az érdekes, hogyha ha valamennyit résztermeléstől be tud hozni a saját, jó áron a saját lakóinak a háztartásába, akkor kapja folyamatosan továbbra is a megnévő szolgáltatótól az áramot, de amikor éppen van termelés, akkor ő tud használni onnan is, tehát ez a fajta részleges hozzáférés, ez egy kulcsa annak, hogy gyakorlatilag elinduljon egy nagyobb lehetőség ebbe. Tehát az ilyen nagyon, tehát nem is véletlen nevezik szigetüzemnek, azért az elszigetelt esetekben lesz, amikor valaki teljesen ilyen full önállátóan tudja megoldani, de azt gondolom nem is az a cél. Tehát ugye a több lábon állás az mindig egy biztonságosabb dolog.
Hát ez biztos, de hát akkor ez nyilván egy sikertörténet, de hogy azt gondolom, illetve hát tudom, hogy te azért elég sokat jársz terepre, hogy nyilván nem csak az Excel táblázatokban sikertörténet, hanem biztos, hogy vannak olyan személyes visszajelzések. Abszolút. Családoktól, emberektől. Föl tudsz egy-kettőt idézni?
Különböző siker sztoriaim vannak. Az egyik az talán az, amikor polgármestereket látogatok, és ugye kvázi eladom ezt a projektet nekik, és gyakorlatilag hihetetlen a visszajelzés. Tehát annyira egyrészt egyszerű, de másrészt, hogy mondjam, ilyen jól alátámasztható és érthető ez a program, hogy tulajdonképpen a legkülönbözőbb karakterű és politikai beállottságú polgármester akármelyik végleten van, mindenik érti, hogy miről van szó, és hogy ez egy tényleg olyan plusz értéket ad a falunak, a településnek, amivel ő nem tud még vitatkozni se, tehát, hogy egyszerűen így örömmel hozzák be. Tehát egyrészt, hogy mondjam, a politikai döntéshozói elfogadottsága nagyon jó, tehát a brüsszeli döntéshozók, a kormányzat, a helyi politika, annak nagyon tetszik. És akkor amire utaltál igazából, a legérdekesebb az pedig a családok és a közösségnek a fogadtatása. Tiszabőn ugye most már a 2020-21-22-20, most már negyedik éve, tehát az volt a pilotunk, a mintánk, amit annak idején a BM-ben a miniszter úr adott arra hazai forrást, hogy egyet megvalósítsunk, és az a tiszabői minta volt az, ami tulajdonképpen kinyitotta ezt a kaput, és akkor most már nem csak ez.
Mekkora? Az,
az egy 330 kilowatt pikes erőmű, az olyan egy hektáron.
Az mennyi, két focipálya?
Hát most ezt így
a hektár
nem vagyok jó focival,
de hát... Az esi mértékegység rendszerben körülbelül mondjuk.
Hát akkor egy focipálya.
Egy focipálya, jó.
Tehát ezek, amiket mi építünk, ezek majdnem kétszer ekkorák most, uh-huh. De ez ilyen szempontból lényegtelen. Tehát, de ami fontos, hogy gyakorlatilag Tiszabőn az egy ugye messze a leghátrányosabb helyzetű települések közé tartozik. Nagyon sok család, nagyon sok kicsi gyermek van ott, és ott tudtuk azt először ugye ezt megvalósítani, és az még az a projekt volt, amikor az ott megtermelt energiát ott helyben osztottuk szét. Aha. Azért az nagyon fontos, hogy ami most történik, mivel hogy mivel 300 településről van szó, hogy csak 40 erőművünk lesz, itt egy kalap lesz, tehát az összes erőmű, uh-huh. az összes termelése megy a 300-on lévő összes hátrányos helyzetű családoknak, tehát hogy amelyik településen most nincs erőmű, vagy nem lesz erőmű, a családok ugyanúgy fognak támogatást kapni, és fordítva is ugyanigaz, tehát hogy amelyiken meg erőmű van, az nem csak azok a családok fognak támogatást kapni. De Tiszabőn ugye, mivel ott indult, ott ez történt, és ugye az egy, aki ismeri egy kicsit ezt a szociális szakmát, az tudja, hogy minden, ami támogatás, az konfliktusokkal terhes. Tehát mindig van, aki nem kap, van, aki elégedetlen, stb.
Nyilván, persze.
És ezért a helyi szociális munkásoknak nagyon fontos, hogy olyan eszközöket adjunk, amivel azért az ő életük is kivitelezhető, tehát hogy nem állandó konfliktusok között élnek. És szerencsére erről a projektről abszolút az a visszajelzése ott a tiszabői csapatnak, hogy gyakorlatilag az egész település érti, hogy miről van szó. Tehát, hogy egyrészt ott van a település határában, 4 év alatt ugye mindig mondták, hogy majd összedobálják kővel, meg mit tudom, 4 év alatt semmilyen atrocitás nem érte az erőművet. Azért, ha az a 70 család szorozva a család létszámmal, az egy elég jelentős része a falunak, ami azt jelenti, és nagyon jól van definiálva, hogy kik kapnak, ugye ez a kora gyerekkorra fókuszáló kezdeményezésünk, hogy mindenhol, ahol pici gyerekek vannak és általános helyzetű család, és van még egy fontos dolog, hogy nincsen meglévő fűtése, tehát nincs gázfűtése, nincsen Aha. központi fűtése, tehát ugye ez egy fontos dolog, hogy olyanoknak adunk, ahol tényleg probléma a fűtési szegénység, tehát ez egyszerűen érthető a Tehát, hogy ez nem az, amikor az, hogy most akkor mindenki kap, mit tudom én, cukorkát, vagy csokit, vagy valamit, ez úgy jól le van írva, és egyszerűen van leírva, tehát hogy nincs elbonyolítva, kicsi gyereket nevelsz, idős egyedül élő vagy, fogyatékkal élőt nevelsz, ez a 3 fő szempont van, ezeket a családokat támogatjuk, és erre mondta például a Tasi Kriszta múltkor, hogy hát még olyan sztoria is vannak, amikor ő kiválasztott egy családot arra, hogy
ő szociális munkás?
Ő a Kriszta a jelétpontunknak a vezetője. Azért nem is írtam körbe, mert számomra egy olyan személy, akit így ebből a szakmában szinte mindenki ismer, tehát hogy egy, most bocsánat, csak hogy...
Világos,
tehát,
hogy, de majd a jelenlétpontomról is kell,
nekem ez annyira evidens volt, hogy Kriszta csinálját. De szóval ő mondta azt, hogy volt olyan család, aki kapott volna, de a család azt mondta, hogy figyelj, ott a szomszédomban menjetek, mert ott sokkal fontosabb. Tehát ez azért nagyon ritka. Pedig azért nagyon szigorúak. Tehát ami nagyon fontos, hogy nem csak arról van szó, hogy ezt elkezdjük októberben a támogatást, csináljuk március végéig, hanem hogy ez folyamatosan ott vagyunk. Tehát minden hónapban a föltöltő kódot kiviszi a szociális munkás, és akkor együtt föltöltik az órára, és akkor ott minden kiderül. használja rendesen, tényleg arra használja, megvan a fűtőpanel, stb. Tehát minden olyan kis apró dolgot, de ezek is egyszerű, 5-6 pontban le lehet írni, és persze közben tudnak beszélgetni, és hogy a termosztátot hogyan kell tekergetni ahhoz, hogy elég legyen az a adott havi, most jelenleg 25 ezer forintot adunk, az összeg a fűtésre. Tehát, hogy tulajdonképpen van egy állandó kapcsolat, van egy állandó támogatás, de hogy a Krisztályék azok szigorúak abban, hogyha azt látja például, abban a hónapban nem fogyott el az összeg, akkor következő hónapban nem kapnak. Tehát, hogy akkor következő hónapi fizetés ugye listába, amit küldünk az MVM-nek, abban most éppen nem szerepelnek. És akkor megnézzük a következő hónapot. És hogyha annyira az derül ki, hogy neki nincs szüksége rá valamilyen szempontból, vagy nem akarja, akkor fogjuk, elhozzuk a fűtőpanelt, és visszük egy másik családnak. Tehát, hogy azt a pénzt akkor másik család fogja kapni, mert mindig több igény van, mint amennyit tudunk támogatni. De hogy ebbe azért van egy ilyen következetességünk is, ami nyilvánvalóan elterjed a településen, hogy igen, azért ez nem arról szól csak, hogy, hogy te most, mert hogy azért idézőjelben egyféleképpen vissza lehet élni vele, hogyha nem használod el, tényleg nem fűtöd a szobát, a gyerekeknek nem adsz meleget, akkor a másik felé
az év, értelme lenne.
Hát ezt mondom, hogy a másik év, az év második részére van neki elég energiája arra, hogy a mélyhűtőt, vagy a nem tudom, a lámpát, ja, vagy a tévét tudja használni, mert ugye az ott fönt van, és minden hónapban mi csak úgy fölrakosgatjuk, és ő nem használja el, akkor hát tehát, hogy ezt az egyet lehet, de ezt is tudjuk figyelni, és ezt is meg tudjuk állítani, és nagyon fontos, hogy ezt így következetesen csináljuk is. Yeah. És még sincs konfliktus, és mégis megértik, és mégis nagyon szeretik. Tehát, hogy a tiszabói szociális csapatnak is szintén az egyik kedvenc támogatási rendszere ez a projekt.
Na hát annyit beszéltél a kollégákról, és mondtad, hogy folyamatosan ott vagyunk, és mondtad, hogy jelenlétpont, elmondod egy pár szóban a hallgatóknak, hogy ezt hogyan kell elképzelni, vagy milyennek a lényege?
A jelenlétpont is a pár szóval van gondom, mert hogy gyakorlatilag most el kéne mondanunk az elmúlt 21 néhány év munkáját, de ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, arra jöttünk rá, amikor még 20 évvel ezelőtt a hajléktalan ellátásból elkezdtünk egy-két roma telepre és szegregátumba eljutni, és egyszerűen csak bementünk a családokhoz, és ott voltunk nekik, tehát arra jöttünk rá, hogy a jelenlét, és ami most már ugye Magyar Örökség díja, ugye pontosan ez a neve, tehát még ezt a díjat is megkapta, ugye ez a program. Mikinek kell gratulálni, mert ez az ő érdeme. Tehát ez a jelenlét, mint filozófia, vagy ez gyakorlatilag arról szól, hogy ott vagyunk a családoknak az életében. És konkrétan ott vagyunk, tehát amikor mi egy települést, egy szegregátumot elvállalunk, akkor oda bemegyünk a szegregátum közepébe, két szociális munkás oda megy, ott egy ugyanolyan épületet, amiben ők laknak, megveszünk, ami a közösségi központ lesz, és elkezdünk velük dolgozni. Felépítjük a bizalmat, megismerjük a dinamikáját annak az adott közösségnek, milyen szereplők vannak, kire tudunk támaszkodni, kire nem, és akkor jön, fölépítjük a diagnózist, tehát hogy gyakorlatilag ez az első egy év az arról szól, hogy tulajdonképpen azt a diagnózist megállapítjuk, amit egy orvos is megállapít, mert ugye minden...
És ez mindenütt más?
Mert mindenütt más. Aha. Tehát ugye ez az érdekes, nincs olyan, hogy cigány probléma, vagy szegregátum probléma, mindegyiknek van valami egyedi karakterisztikája, úgy ugye az egészségügyben is a betegek se egyformák. Tehát, hogy fölépítjük a diagnózist, ami arról szól, hogy gyakorlatilag meghatározzuk azt, hogy milyen időtávlatban, milyen ütemtervel, milyen forrásokat, milyen beavatkozásokat szeretnék azon az adott településen megvalósítani, és ez a helyi jelenlét az, amelyik ezt meg tudja határozni. És ugye a FETE pont erről szól, hogy egy óriási, mint itt is látjuk a kamrát, tehát egy óriási portfólióval rendelkezik, és a helyi jelenlét most ideális esetben ő le tudja hívni azokat a beavatkozásokat, amire szüksége. Gazdaságfejlesztés, felelős állattartás, bármi, lakhatás, energetika, stb. Tehát, hogy zene, sport, tehát ugye nagyon sokat ismeritek, tehát ők tudják lehívni azokat a beavatkozásokat, amire annak a településnek szüksége van. de ehhez kell a jelenlét, vagy jelenlét, ami arról szól, hogy ott vagyunk, és ott is maradunk. Tehát amiben szerintem a Málta nagyon különbözött a többi civil szervezettől, hogy mindig voltak projektek, meg kisebb, nagyobb támogatási rendszerek a roma felzárkóztatásban, de ezek mindig végesek voltak, 2-3x évesek. Mm. És amíg ott volt, addig ott tudott lenni az szervezet. A Málta a súlyánál, a méreténél, az elkötelezettségnél fogva, ha elfogyott a forrásunk, akkor is ott maradtunk. Tehát valahogy kerestünk forrást arra, tehát hogy nézzük egy Monort, egy Tarnabodot, egy Veszprémet, hát mióta ott vagyunk, és jönnek-mennek a források és a különböző lehetőségek, de mi akkor is ott maradunk, tehát hogy többen egy vállaljuk azt, hogy mi ott maradunk a családok életébe, mert hát ezt tudni kell, tehát hogyha onnan mi visszavonulunk, akkor, tehát ugye az lenne az ideális, hogy mi egyszer visszavonulhassunk és átadhassuk a helyi szereplőknek a feladatot, de ha nagyon korán visszavonulunk, akkor több kárt okozunk, mint amennyit segítettünk.
Laci, utaltunk a múltra, mondtad, hogy mióta ott vagyunk, meg mondtad, hogy amikor a hajléktalan ellátásból kijöttünk. Hát itt a vége felé muszáj rákérdezni a te személyes motivációdra. Te hogy kerültél ebbe bele, és téged mi az, ami működtet ebbe a dologba?
Hát nekem szerencsém volt, mert én a Imre atyának az Ugligeti csapatába, a csütörtöki csapathoz tartoztam, és amikor tulajdonképpen elindult a Málta ott a keletnémeteknek a befogadásával, ugye akkor ott sertepert éltem, aztán én elmentem.
Hát, jó, de várj, most 89-90-ről beszélünk.
Hát én utána elmentem a multivilágban, egy nagyon nagy cégnek voltam az ügyvezető, és akkor onnantól kezdve pedig csak ilyen önkéntesként, hát Mikivel jártuk a járatokat, ugye vállaltunk egy-egy napot.
Vecsei Miklósról beszélünk.
Vecsei Miklósra, igen.
A teajárat az a hajléktalan?
A hajléktalan ellátásban, nem tudom, hogy most van-e, ugye abban az időben az arról szólt, hogy minden este egy kis busszal, teával és zsíros kenyével jártuk végig az utcákat.
Tehát most itt azért fordítok egy kicsit, igen. Tehát Kozma Imre atya, aki létrehozta tulajdonképpen a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatot a Zugligeti úti templomban, illetve mellette, ugye. Hát én emlékszem, mert én arra jártam iskolába, hogy ott táboroztak a keletnémetek a trabantokkal, és volt mindenféle segítség, de azt nem is tudom, hogy aztán ez hogy fordult át a hajléktalan ellátásba.
Ez megint egy nagyon hosszú történet. Tehát ugye elindult a Máltai Szeretett Szolgálat, ugye először ugye a lovagrend visszajött, a Máltai Szeretett Szolgálatot megalapították, és egy önkéntes szervezetként indult el, és ilyen kampányokba állt be. Hát ugye az erdélyi, a romániai változások.
Hogyne, igen,
mindenhol. Tehát, hogy abban az időben az egy önkéntes szervezet volt, és akkor ugye a szervezeten belül sok dilemma volt, hogy elinduljanak-e a professzionalizmus irányába, tehát intézményeket működtessen, stb. És akkor azért csak elindult ebbe az irányba, elkezdtek intézményeket működtetni, és azért alapvetően az egyik első ilyen intézményi kör volt, az ugye a hajléktalan ellátás volt. Persze idősgondozás, család támogatása, többi szintén voltak intézmények, de azért a budapesti hajléktalan ellátás az egy ilyen ikonikus feladata volt ugye a budai részen a Máltának. És hát tulajdonképpen az egész roma felzárkozás is innen indult, tehát hogy volt egy tapasztalatunk a hajléktalan ellátással, ami ugye egy nagyon-nagyon mély szegénységről szól, de teljesen más a háttere és a motivációja és a megoldások a hajléktalan ellátásba, mint ahogy eljutottunk egy-két segélykiáltással egy-két roma szegregátumba, és akkor ott rádöbbentünk, hogy hoppá, itt még nagyobb gond van, és nagyon más dolgokat kell. Most mondok egy példát, hogy egy budapesti hajléktalan ellátásban egy hajléktalan körül tele van szolgáltatással. Uh-huh. Tehát az utcai gondozótól kezdve az orvosi ellátás. Tehát, hogy tulajdonképpen ott, ha sikerül megragadni valakit már így lelkileg vagy tudatilag, akkor őt el lehet indítani egy irányba. Uh-huh. Amire rájöttünk, hogy ezekben a szegregátumokban nem, hogy a klasszikus szolgáltatás, semmilyen szolgáltatás nem jutott el. Tehát az oktatás, egészségügy, stb. Ezek, család segítés, stb. Tehát ezek úgy teljesen magukra voltak. És akkor nem beszélve arról, hogy nem volt víz, meg nem volt áram, és stb. Tehát, hogy így minden egyéb probléma. Tehát van két mély szegénység, két teljesen más karakterisztikával, és akkor így tulajdonképpen építettük fel ezt a roma felzárkózást így tulajdonképpen a nulláról, De ugyanúgy kezdtük el, mint a hajléktalan ellátás, csak ugye a diagnózis más mondott, hogy mi más kell csinálnunk itt.
Hát elképesztő munkát végeztetek, ami ezúton is.
Hát egy nagy út.
Gratulálok, igen, a hosszú úthoz. Elrepült az időnk, de nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Maravcsik Lászlóval beszélgettem, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat energiaügyi projektvezetőjével. Remélem, jól mondtam.
Majdnem.
Pontosan akkor.
Energetikai szakterületi vezető.
Köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Moravcsik László volt Kalmár András vendége, most a hírek után az egészségkóddal, azon belül is az antibiotikum rezisztencia okaival folytatjuk.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.